Folytatódik a Monitor délután a Mindig környezettudatosan rovatta. Tóth Andi, a beszélgető társam, kezi csókolom.
Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást.
Mit szokott mondani magáról azon túl, hogy, és gratulálok is, mert három gyerekkel zöld családot vezet, meg háztartást vezet, meg családi házat vezet, de egyébként véleményvezér, influencer, blog, Facebook, aktivista, hogy fogalmazza meg saját magán?
Hiszem, hogy így több mint 4 év után már büszkén elmondhatom azt, hogy tanácsadó vagyok ilyen témában, hulladékcsökkentés témában, hiszen rengetegen fordulnak hozzám magánszemélyek, vállalkozások, kisebb-nagyobb cégek és intézmények, hogy segítsek nekik a zöldítésben, ha szabad ezzel a szóval élni.
Háztartásom hulladék nélkül, ez az oldal címe is, meg a könyv címe is, ugye?
Nem teljesen a Facebook oldal és a blog címe Háztartásom hulladék nélkül, a könyv címe Dobd ki a szemetest, ja, hulladékcsökkentés. Igen.
Jó, én még ott nem tartok, igen, de én csak egyre csökkentek, a kukám még, a szemetesen megvan még. Azt hogy sikerült elérni, hogy 4 év alatt olyan szakemberré vált mások szemében is, hogy a tanácsát kérik, tehát hogy profi, amatőrből profi lett?
Hozzá kell tennem, hogy nem vagyok profi. Minden tudás, amit én át tudok adni bárkinek is, az a saját tapasztalataimon alapul. Én közgazdász vagyok alapvetően, tehát nem vagyok ilyen téren szakmabeli, viszont az a tudat, amit látok, olvasok, hallok, és körülvesz minket azok az információk, amik így kivetítik a jövőképet, és ugye 3 gyerek édesanyjaként ez igen érzékenyen érint, ez arra sarkalt, hogy folyamatosan utána olvassak a dolgoknak, a témának, és hát azt látjuk, hogy ez a téma ez az emberek többségét nem hagyja hidegen. Mondhatom azt is, hogy jó időben, jó helyen voltam, amikor felhívni a figyelmet erre. Így van.
Mi verte ki önnél a biztosítékot? Aztán majd az elektronikus hulladékig is eljutunk, de a biztosítékot mi verte ki önnél, hogy azt mondta, hogy akkor ez lesz az irány?
Amikor olvastam több mint 4 évvel ezelőtt egy cikket, hogy attól nem leszünk igazán környezettudatosak, hogy megvesztük az összes létező ökotisztítószert és bioélelmiszert, mert ezek révén rengeteg hulladékot viszünk be a háztartásban. És ugye ezen lehet változtatni, lehet csökkenteni, és akkor az a cikk azt javasolta, hogy nézzük meg, hogy mit tartalmaz a szemetesünk. Úgyhogy én fogtam a szemetes kukánkat, és úgy, ahogy van, a konyha közepére kiborítottam, és az volt az a pont, az volt az a sokkoló pillanat, amikor azt mondtam, hogy ez nem normális, amit én csinálok, és ezen változtatni kell. De hát akkor még csak saját magam felé, tehát akkor még a blog indult, de azért, hogy megmutassam a családomnak, a közvetlen környezetemnek, hogy mibe vártam a fejszémet.
Jó, de nem akartam az előbb kijavítani, de azt gondolom, az amatőrt meg a profit azért az különbözteti meg. Lehet ezt tanulni, meg nem tudom, értem, amit mondott, de azért, ha az ember a családjának, meg a barátainak a szórakoztatására, okulására, környezettudatosság tételére csinálja ezt, akkor amatőr, ha ezt már azért hivatásszerűen űzi, akkor már valamilyen szinten professzionális játékos. Tehát ez akár csak a futballban, bár ahhoz nem értek.
Igen, hogyha innen közelítjük, akkor...
Jó, csak
akkor
ezért gondoltam.
Ez így van. Igen, semmi gond.
Oké, szóval kiborította a kukát, és akkor ott rengeteg hulladékot meg szemetet látott. Hát ezzel sokan vagyunk így, azért sokan még nem tartanak ott, azt gondolom, hogy elinduljanak ezen az úton. Nekik az első lökést mivel lehet megadni maga szerint?
Én azt gondolom, hogy a legjobb tényleg az, amit én is csináltam, hogy tényleg megnézzük, hogy mi van a szemetesünkben, hogyha, tehát el kell jutni egész arra szintre, hogy zavarjon a sok szemét minket. Azért azt gondolom, hogy ez már a legtöbb ember tényleg zavarja, tehát aki még azt is talán, aki kiviszi az erdő szélére, hiszen zavarja, hogy otthon van neki.
Ja, igen.
Tehát
igen.
Tulajdonképpen ez, de mindenki így van, nem akar a környezetében olyan dolgokat látni, amire már nincsen szüksége. Most ennek a kezelésére az, ami egy elég erős tudatosságot igényel, hiszen ki kell váltani a korábbi eszközeink egy részét olyan dolgokra, ami révén nem fogunk szemetet termelni. És ugye megnézi mindenki azt, hogy milyen szemét típusok gyűlnek össze a háztartásába, akkor onnan el lehet indulni lépésenként, vagy akár drasztikusan is, ahogy én tettem.
Nem bánja, egy kicsit provokálom, mert az oké, hogyha kibolytom a kukát, és látom, hogy ott az rengeteg csomagolóanyag, műanyag, papír, fólia, mit tudom én, micsoda, és hogy ezt mindenképpen csökkenteni volna jó. Ez a kicsiben. Csak amikor nagyban az ember, ugye itt van ez az elektromobilitás, jön ez az elektromobilitás, elektromos autó. Azt hiszük, uh-huh. hogy ez mindenható, hogy ez majd mindenféle uh-huh. környezeti lábnyomtól mentes lesz. Aztán most meg már elkezdik számolgatni okos szakemberek, hogy hát végül is ez majdnem megáll a dízellel, hiszen az akkumulátort le kell gyártani, aztán majd egyszer meg kell semmisíteni. Szóval az autónak az egész élet útjára vetítem ezt a környezetszennyezés dolgot, akkor aztán már elbizonytalanodom, pedig ez milyen szépen indult, milyen forradalmen indult, most eldobhatjuk a pöfögő vackokat. Szóval azt mondom, hogy amikor nagyban néha így elbizonytalanodom, akkor legalább a kicsiben kéne nagyon biztosnak lenni.
Igen, ezzel tökéletesen egyetértek. 4 évvel ezelőtt nekem az egyetlen célom az volt, hogy a mennyiséget csökkentsem. Aztán ahogy telt az idő, és egyre jobban beleástam magam a témában, úgy láttam a globálisabb problémákat, és úgy értettem meg a globálisabb problémákat. Ürge Vorsos Diana volt az, aki nagyon jól megfogalmazta, hogy azzal, hogy mondjuk például egy elektromos autót beállítunk egy dízel helyére, ez nem megoldja a problémát, csak egy másik problémával helyettesít egy korábbit. Igen. Tehát alapvetően a fő probléma jelenlegi rendszerben a túlfogyasztás. Tehát sokkal-sokkal jobban vissza kéne fognunk, gyakorlatilag minimalizálni kellene a fogyasztásunkat, mert a legnagyobb probléma ebből adódik. És nem az a része termeli, az emberiségnek nem az a része termeli a legnagyobb mennyiségű szemetet, akik sokan vannak, és mondjuk mély szegénységben élnek, hanem az 1-2%, aki a
akiknek van.
Igen.
És akkor most ott van a 3 gyerkőc, és akkor a csoki pudingot nem vesz meg a boltban, mert az műanyag csészében
van? Pontosan így van. Igen, igen, pont így van, mert hogy el tudjuk készíteni ugyanolyan idő alatt házilag is a csoki pudingot, hiszen csak vissza kell nyúlni a nagyinak a receptjéhez, hogy ő hogy csinálta annak
csak
idején.
A kis lemondásokat is akartam érzékeltetni. Jó, azt is olvastam, hogy van a könyve, és van egy ilyen kihívások éve, ez a 2020-as, ez hogy működik? Minden hónapban kihív valakit?
Igen, tulajdonképpen a könyv 2018 év végén jelent meg, őszén egész pontosan, és 2019 őszére elfogyott az összes, ez több mint 4000 darabot jelent, mindenféle egyéb marketing és reklám nélkül. Tehát ez megmutatta azt, hogy van létjogosultsága ennek a témának. És akkor egy új fejezettel bővítettem a könyvet, és a második bővített kiadásnak a témája a társadalmi szerepvállalás és az egyéni felelősség. És innen jött a gondolat, hogy a kiadóval együttműködve ezt az évet a kihívások évének, dobd ki a szemetest 2020 kihívás évének tekintjük. Minden hónapban egy ismertebb személyiséget, társulatot, intézményt kihívunk, hogy a tanácsaim alapján abban a hónapban tegyen pár pontos vállalást a hulladékcsökkentés tematikáján belül értelemszerűen, és tegye meg a lépéseket, a konkrét lépéseket. Tehát tulajdonképpen itt az a célunk, hogy minél szélesebb közönséghez eljusson az, hogy ezt bárki meg tudja csinálni.
És akkor most márciusban, ahogy olvastam, hogy már egy picit előre tekintsünk a tavaszra, bár most lehet, hogy vége van a télnek, ki tudja, a Momentán társulatot hívta ki?
Igen, a márciusi kihívottunk a Momentán társulat, aki ugye egy színi társulat, improvizációs műsorokat tartanak elsősorban. Náluk van egy komplett színház, és a színháznak van egy büféje. Első körben ők a teljes színházat szeretnék ebben az évben megreformálni, de a márciusi kihívás az kimondottan a büfének az átalakításáról szól, és tulajdonképpen ők ott tesznek különféle vállalásokat, egész pontosan 5-öt, amit szeretnének átalakítani, és az ehhez szükséges előkészületek már meg is történtek.
Ez az 5 mondjuk nyilván akkor a műanyag, micsoda fényforrások, takarékos, vízfogyasztás csökkentés, csomagolóanyag, mik jöhetnek szóba? Mondjuk egy színházi büfében.
A büfében lesznek mindenféle átalakítások, működésbeli átalakítások, de a kihívás része az olyan konkrét dolgokról fog szólni, amit a hétköznapi ember könnyedén el tud képzelni. Tehát például nem lesznek fémmel fújt, műanyagba csomagolt bolti chipszek, rákcsák, ilyesmik. De emellett tervezik azt, hogy elemgyűjtő és fényforrásgyűjtő blokkokat is kihelyeznek a büfé mellé, tehát a vendégeknek egy tudatosabb szemléletformálását tűzték ki célul.
Hát nem elég, hogy a vendégnek le kell mondani a sós pálcikáról, még hozza magával otthonról, most megint provokálom, de nem haragszik, hozza magával az elemet, hozza a kiégett izzót vagy fénycsőt, mert tudja, hogy azt a színházi estét el lehet helyezni, és akkor az jó helyre megy, és újra hasznosul.
Így van, így van. Nagyon fontos az, hogy a társulat ebben egy emberként mögé áll, ebben az egész kihívásban és ebben a célban, hiszen csak így lehet, hogyha mindenki egyként akarja ezt az egészet. viszont az nagyon fontos, és ezt ők is tudják, de ezt folyamatosan minden egyes megbeszélésünk alkalmával tudatosítom is bennük, hogy a kommunikáció az elengedhetetlen. Tehát nem elég mondjuk lecserélni a ledes lámpákra, vagy az energiatakarékos izzókra a korábbiakat, ezt tudatni is kell a vendégekkel, mert csak akkor fog átmenni.
Hogy ezt vegyék észre.
Tehát, így van, tehát különböző információs táblákat fognak kihelyezni a büfék környékén, illetve az egész színház területén, hogy vegyék észre, hogy mi zajlik itt. Ne csak azt lássák, hogy most mondjuk a korábbi filteres tej a helyett szálas teát adnak.
A komfortzónából viszont mindenképpen ki kell lépni mindenkinek. Most akár a filteres teánál, akár a kiselemnél, az izzónál, vagy a sóspálcikánál, vagy a pudingnál, de mindenképpen komfortzónából való kilépést vizionál ön, és azok, akik ebben a dologban hisznek. És aznak nagyon örülök egyébként, hogy elfogyott ez a 4000 könyv, mert az azt jelenti, hogy, és ez nyilván nagyon sokan olvassák, meg követik a blogon, tehát nyilván azért ez egyre fontos, hát a politikában is látszik már, hogy ez egyre fontosabb, most már lassan mindenki rátalál erre a történetre, úgyhogy ki előbb, ki később. De ez a komfortzóna azért akkor is nagyon kényelmes nekünk, tehát itt azért, és ráadásul ez költséggel is jár. Ugye azért ez a kihívás mondjuk a Momentánnak, hogy ezt átalakít, csak költséggel jár, és még lehet, hogy bevétel csökkenést is okozhat, mert valaki sóspálcikát akar zacsiba, az meg nem lesz.
Nem feltétlenül jár költségcsökkenéssel, bevétel kieséssel, hiszen az alternatív megoldásoknak egy részét azt nem is feltétlenül közvetlenül érzékelik. Tehát például az, hogy eddig olyan kézimosogatószert használtak, amit a boltban vettek meg, most meg olyan kézimosogatószert fognak használni, amit egy másik helyen vesznek meg, de ott megtölthető a korábbi flakon. Ez igazából nem jelent a vendégek számára sem, és az ott dolgozók számára sem jelent lemondást, sem anyagi hátrányt, mert azért ezek nem feltétlenül drágábbak. Más oldalról viszont, hogyha egy tudatos vendég megy ebbe a színházba, akkor tudja azt, hogy ő ott ugyanúgy, ahogy a szolgáltatások is, magas minőségűek lesznek, mert lehet, hogy nem lesz neki probléma az, hogy mondjuk 5 forinttal vagy 10 forinttal többet kell fizetnie, és nem a sóspálcikát kapja, hanem mondjuk kap egy kézműves kekszet helyette. Tehát, hogy azért vannak minőségbeli különbségek is, és nem egyértelműen drágább ez az életmű, sőt, igazából a könyvben én levezettem azt minden egyes alternatív megoldás után, hogyha valaki azt a megoldást bevezeti a háztartásába, akkor egy korábbi átlagos megoldáshoz képest mekkora megtakarítást érhet el, és azért ez elég komoly éves szintű megtakarítást eredményez.
Nagyon utálom az általánosításokat, és ne is úgy vegye, de azt gondolom, hogy 100 követőjéből legalább 80 fiatal és nő, nem?
Így van. Igen.
Igen?
Hát igen, ez egyébként azért van így, mert az nem tudom, hogy Magyarország vagy nem Magyarország, de az én közvetlen környezetemben egészen biztosan a nők azok, akik a háztartást vezetik, akik úgy jobban odafigyelnek. Ritkább az a férfi ember, sajnos egyébként, aki mondjuk oda áll, és akkor ő önmagából elmosogat. Tisztelet a kivételnek, mondom még egyszer, mert ez nagyon jó lenne, nekem is jó lenne sokszor, de én ezt tapasztalom, hogy elsősorban a fiatal háziasszonyok azok, akik erre igyekeznek figyelni. A család többi tagja pedig többnyire azért követi őket.
Igen, tehát anyuka megveszi benne azt a mosogatót, amit aztán kirak a polcra, azt fogja használni jó esetben a gyerek vagy az apuka is, ha beszállnak ebbe a háztartási munkába.
Így van.
És ugyanígy mindennel, tehát nyilván a nőkön és a kereskedelmen keresztül lehet ezt a dolgot evangelizálni talán leghatékonyabban. Ki mindenki keresi meg önt? Azt oké, hogy családok, meg a Momentánról beszéltünk, cégek közül kiket érdekel ez a dolog?
Cégek közül például voltam előadást tartani a GE-nél, az IBM-nél, a Novartisnál, hogy így a nagyobbakat említsem.
A GE az egy érdekes dolog.
Igen.
Azt gondolná az ember, hogy a vállalati kultúrákban ez azért nagyon keményen benne van, és benne is van nyilván.
Igen, tehát ők például, nekik van egy belső zöld klubjuk, ami nagyon-nagyon elkötelezetten próbál megváltoztatni munkameneteket, napi rutinokat a dolgozók körében a munkahelyen, és ők ebben kértek tanácsot, és erről kértek, hogy tartsak nekik előadást, hogy miket tudnának még változtatni.
A cégnél, vagy otthon a dolgozók?
Pont ezt akartam mondani, hogy igazából ez az egész, ez onnan kell, hogy kiinduljon, hogy valaki otthon tudjon változtatni. Hogyha a saját kis mikrokörnyezetében meg tudta tenni az első lépéseket, akkor igénye lesz arra, hogy a munkahelyén is megtegye, és onnantól kezdve ez kiterjed.
Mi volt igazából 4 éve a legnagyobb sikerélménye?
Én azt gondolom, hogy ez a könyv. Én ugyanis nem vagyok író, és hát egyre többen duruzsolták, hogy túl sok az az információ már, amit a blogon összegyűjtöttem, és ezt rendszerezve egy könyvbe át kéne raknom. És én azt gondoltam, hogy persze, hát végül is miért nem, megtettem, összeraktam egy hát általam kéziratnak gondolt anyagot, egy kiadóval, nagyon-nagyon lelkesedés kiadóval, nagyon nagy szerencsémre összehozott a sors, és ő azt mondta, hogy ő ezt elkarolja, mert ez olyan téma, ami azt gondolja, hogy fontos. Viszont amikor ő meglátta azt a bizonyos kéziratot, akkor nem dobott egy hátast, mert hogy azt mondta, hogy hát ez nem kézirat.
Nem erre gondolt, hát, egész
igen,
pontosan.
Ő nem pont erre gondolt, amikor a kézirat szót említi valaki, szakmabeli. És hát ugye akkor egyértelmű volt, hogy én nem vagyok író, és nagyon-nagyon kemény munka egy könyvet megírni, úgyhogy akkor egy kb. 8 hónap nagyon kemény közös munka volt az, amikor én megtanultam, hogy kell egy könyvet megírni.
Na, meg akkor a végére egy tippet mondja, jó, de ne a mosódiót mondja, ne azt, hogy lépjek rá a palacra, és úgy dobjam a szelektívbe, és még ne ilyesmit, hogy kimossam a tejfölös poharat. Mondd egy olyat, ami az embereket meglepte, és amit sokan követnek, és sokan átvettek, és én most itt nem gondolnék itt a telefon másik végén erre.
Például, hogy a fémmel fújt műanyagok, a chipset zacskó például, és nagyon-nagyon sok csomagolóanyag, az nem dobható a műanyag szelektív közé, az csak a kommunális gyűjtőbe dobható, ami az égetőbe kerül. Nagyon sokan nem tudják például, hogy a ledes izzók azok mennyivel sokkal jobb, bár talán most már egyre inkább elterjedt, hogy mennyivel energiatakarékosabbak. Nagyon sokan nem tudják, hogy az izzókat eleve érdemes külön gyűjteni, mert nagyon nagy része újra hasznosítható. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amivel nincsenek tisztában az emberek, az alapszinten sem, hogy mit hova lehet dobni, hogyha az újrahasznosításban gondolkodunk. És akkor az egy következő lépés, hogy az újrahasznosított dolgokat is csökkenteni kellene, a újrahasznosítható hulladékokat.
Tehát azzal nem pipáltam ki az életemet, hogy mindent külön szelektívbe vittem
nem,
vissza.
Nem, sajnos világos, nem, mert az első bizonyos lépés. Hulladékoknak az újrahasznosíthatósági hatékonysága nagyon alacsony. Elsősorban a műanyagokra gondolok. Az egyszer használatos műanyagoknak nagyon nem hatékony az újrahasznosítása, de ezzel szemben nagyon sok olyan hulladék van, például az üvegtartalmú dolgok, és itt lehet akár egy izzó vagy egy befőttes üveg, azok mind nagyon magas hatékonysággal újra dolgozhatóak.
Nagyon szépen köszönöm. Akkor március után megnézzük a Momentán büféjét.
Igen.
Jó, Momentán március. Elmegyünk a Momentán büféjébe márciusban, jó? Hogy mit dolgozott ott. Köszönöm Igen. szépen, Tóth Andi, háztartásom hulladék nélkül, a mindig környezettudatosan rovat vendége. Köszönöm, hogy a jót beszélgettünk, ez is okolom.
Köszönöm, viszont hallásra mindenkinek.